Bemutatjuk a reklámot. Utána jön a kedvenc műsorod.
Vegyen részt az ipar legnagyobb hazai eseményén. Az iparnapjai, MagTech és Automotive Hungary kiállítások a legújabb fejlesztésekkel, technológiai irányzatokkal és üzleti kapcsolatok lehetőségével várják a szakembereket május 7-e és 10-e között a Hung Expo-n. Részletek és látogatói regisztráció www.iparnapjai.hu.
Vége a reklámnak. Jön a műsor.
Hozhat-e változást a davoszi világkongresszus az orosz-ukrán háborúban? Eszkalálódhat-e a helyzet a Vörös-tengeren kialakult konfliktusban, amely az Amerikai Egyesült Államok haditengerészete és a Huszik között alakult ki? Illetve milyen eredményeket hozhat a tajvani választás? Megindulhat-e a támadás Kína részéről? Ezekről is fogunk beszélgetni a Frontvonal mai adásában. Tarjányi Péter már itt van a stúdióban. Ha eddig nem iratkoztak fel, akkor most mindenképpen tegyék meg. A komment szekcióban pedig majd szóljanak hozzá az elhangzottakhoz. Azonnal kezdünk. Szia Péter, köszöntelek itt a stúdióban.
Én is üdvözlök mindenkit.
Sok minden történt az elmúlt héten, és sok minden fog történni is, és mind a kettőt szeretném, hogyha egy kicsit tudnánk elemezni, úgyhogy ennek köszönhetően vágjunk is bele. Mindenek előtt beszéljünk arról, hogy ugye a davoszi világkongresszus előtt vagyunk, ahol Zelenszkij is képviselteti magát, és olyan szempontból az elemzők nagyon sok mindent várnak, hogy hát egy kulcsfontosságú az, hogy Zelenszkijnek sikerül-e valamilyen szinten a fókuszt visszahelyeznie Ukrajnára, mert az egyértelműen látszik, hogy az elmúlt hónapokban elsősorban az izrael-gázai konfliktus miatt, illetve hát az egyre közeledő amerikai választások miatt, egy kicsit, mint hogyha így csúszna le a fókusz az ukránok támogatásáról. Nem kicsit. Ezzel kapcsolatban mennyire látod, van-e ütőkártya vagy lehetőség Zelenszkij kezében még?
Veszélyes ez a világkongresszus ilyen szempontból, vagy konferencia. Egyszerűen azért, mert hogy a nézők értsék, egy ilyen csúcs találkozó olyan politikai és gazdasági szereplők jelenlétében történik, akik igenis döntéshozók, illetve bizonyos helyzetekben folyamatokat föl tudnak gyorsítani, és le is tudnak állítani. Zelenszkijéknek ennek kapcsán tétje van ezen a találkozón minden egyes kiejtett szónak. Kicsit úgy képzeljék el a nézők, minthogyha egy ötlettel, egy valamilyen fajta kérelemmel elmennének egy bankhoz, és ott kéne prezentálniuk, tehát most nagyon-nagyon sarkítok és egyszerűsítek. Ténylegesen ebben a háborús helyzetben, és hadd mondjak erre egy konkrét példát, nem csak Zelenszkij, hanem a hadsereg vezetésével megbízott törzs is komoly tervekkel készült, maga az ukrán védelmi miniszter is beszélt arról, hogy tudja, hogy kérdéseket akarnak neki föltenni ezek az idézőjelbe tett befektetők, illetve döntéshozók, hogy mit akar 2024-ben Ukrajna a szárazföldi hadműveletek során, a légi hadműveletek során, fejlesztésekben, tehát hogy szeretnének belemenni, mert hogy érzik azt, hogy rezeg a léc Ukrajnához kapcsolódóan, és hogyha őket nem tudják meggyőzni, mármint ezeket a nevezzük befektetőknek, döntéshozóknak, a mindennapjaiban azt, hogy Ukrajnát érdemes támogatni, és ennek a helyzetnek tényleg olyan tétje van, hogy Oroszországot van esélye Ukrajnának visszaszorítani, akkor ezek az emberek és ezek a döntéshozók más irányba kezdenek el gondolkodni. Több forgatókönyv föllépett az elmúlt időszakban, például az elmúlt héten is. Alapforgatókönyv az, és most én nagyon egyszerűsítek, és az elmúlt közel egy évben én ezt többször mondtam. Ezt a háborút Ukrajna nem elveszíteni fogja, hogyha a nyugat befejezi a támogatását, hanem valójában a nyugat a támogatás befejezésével veszíti el a háborút. Tehát egy teljesen más helyzet van. Ebben a helyzetben a nyugatnak fontos azt tudni, hogy mennyi, úgymond, az a pénz, az a támogatás, amire valójában szüksége van Ukrajnának a hadműveletek során, egyáltalán az állam működése kapcsán. Viszont van a másik oldal is, hogy nyilván ezekre a tervekre nagyon-nagyon kíváncsi Oroszország. Gondold el, amikor egy ilyen kérelemmel, úgymond, elmész oda, elkezdesz beszélni a stratégiai terveidről, és olyan dolgokat elmondasz előre, mint például, amit tavaly láthattunk a tavaszi vagy nyári hadjárat kapcsán, hogy milyen főirányok körvonalazódnak. Tulajdonképpen nem volt meglepetés, ami a háború egyik legfontosabb alapelve, Ukrajna oldalán. Oroszország föl tudta vázolni, hogy mi lehet első lépésben az az alap 3 forgatókönyv, aztán utána ez lecsökkent 2-re, és végül is kialakult, hogy nagyjából hogyan akarják ketté vágni az orosz haderőt a Krím-félsziget, illetve Donyec és Luhansz közötti részen. És nem volt más dolga Oroszországnak, mint erre a hadműveletre így felkészülni. És nem is sikerült megvalósítani. Most ebben a helyzetben, amikor a döntéshozók azon töprengenek, hogy a nyugat befejezi a támogatást, vagy milyen szinten kell támogatást nyújtani, és Ukrajna olyan tervekkel jelenik meg, ami kapcsán elhiszik azt, hogy végre tudja hajtani azt a hadműveletet, vagy azokat a támadási részeket, amin keresztül Oroszországot meg lehet szorítani, és Oroszország tényleg a nyugat tehát Ukrajna nyugati támogatásán keresztül el tudja veszíteni ezt a háborút, tehát ugye ez a két fő forgatókönyv. Ebben az esetben Zelenszkijéknek könnyebb lehet az elkövetkező időszakban az életük. Tehát ezért mondom azt, hogy nagyon-nagyon komoly tétje van ennek a szereplésnek most Zelenszkijék oldaláron. Nyilván Oroszország ezt ott szabotálja, ahol tudja, és olyan szempontból is lényeges a nyugat szempontjából ez az egyeztetés, hogyha a nyugati elemzők beárazzák úgymond, hogy Ukrajna bármilyen fajta támogatást kap, akkor sem tudja megnyerni ezt a háborút, vagy nem tudja Oroszországot a háttérbe szorítani. Ennek számtalan olyan belpolitikai, például az Egyesült Államokban belpolitikai lépése is van, amiben egyszerűen a demokraták is úgy érzékelik, hogy ebből az egész háborús helyzetből egyszerűbb kifarolni. Vagy Trumpék megerősödve azt mondják, hogy igenis ők régóta erről beszélnek, és lám-lám itt Davosban is az elemzők értékelése alapján egy olyan kép született, amiben az Egyesült Államoknak nem lehet más forgatókönyve, mint az, hogy befejezi Ukrajna támogatását. Ezért fogalmaztál egyébként a beharangozóban úgymond precízen, amikor azt mondod, hogy tétje van ennek a davoszi csúcsnak. És képzelj el egy olyan helyzetet, amikor te vagy a döntéshozó, és úgy kell elmenned prezentálnod, hogy egyébként konkrétumokat úgy ne nagyon mondjál, például a katonai műveletek kapcsán, mert hogy kitalálja a másik oldal, hogy mi várható, de azért legyél precíz is, tehát hogy azért győzd meg a másik oldalt, és ne csak egy ilyen hitbéli vita legyen, hanem legyenek olyan konkrét érvek a csúcs végén, a döntéshozók fejében, ami alapján melletted és a te gondolataid és terveid mellett döntenek. Tehát hogy ez egy piszok nehéz helyzet. Nyilván Oroszország nem dől hátra, tehát eközben az értékelőket, elemzőket győzködi, és egyre több olyan információ lát napvilágot, amit szeretném, hogyha a nézők megértenék, hogy Oroszország kommunikál. Tehát az a baj, hogy a magyar médiában nagyon sok olyan orosz értékelés került át az elmúlt időszakban, a gazdasági eredmények tekintetében, katonai eredmények tekintetében, amit Oroszország mond saját magáról. Tehát ezt
amit
azért
akarja, hogy halljunk.
Igen, meg ezt el kell osztani. Tehát ez kommunikáció, tehát abszolút a te világod, amiben pontosan tudod azt, hogy egy ilyen, hogy minden hírt azért meg kell nézni több oldalról, és lehetséges, hogy fölmerül az emberben, hogy lehet, hogy kozmetikázzák adott esetben azt az információt. Tehát ezt teszi Oroszország, és érzi azt a fajta nyomást, aminek keretében ennek a csúcs találkozónak tétje van, mert, és akkor megint vegyük a pozitív részt is, hogyha sikerül Zelenszkijéknek megfelelő érveket találni, de közben nem kiadni a haditerveiket, és a döntéshozók azt mondják, hogy igenis mennek tovább Ukrajna mellett, akkor Oroszországnak lehet 2024 második felében egy nagyon kemény éve. Ezért nagyon lényeges teljesen friss hírekben, vagyis egy kicsit a hadi helyzet kapcsán több elemző látja, és olyan elemzőházak, ilyen tudásközpontok értékelik nem csak azt, hogy mi történik a fronton, hanem azokat a logisztikai mozgásokat, amelyeket Oroszország végzett az elmúlt egy hónapban, másfél hónapban, hogy vélhetően január vége és február közepe, február vége közötti időszakban, amikor az a sártenger teljes egészében megszűnik, nem azért, mert hogy jó idő van, hanem pont azért, mert rossz, és megfagy minden. Képes Oroszország olyan hadműveleteket végrehajtani, és erre készül is, amiben áttöréseket szeretne végrehajtani. Nagyon látható az a fajta rotációs tevékenység, ami eddig nem működött Oroszország oldalán, magyarán, ahol cserélik az erőket, hogy az a fajta mozgósítás, amikor azt láthattuk, hogy Magyarországon heti szinten fogalmazták meg úgy, hogy 20-30 ezer embert olvasnak az orosz jelentésekből. Én azt mondom, hogy ez 2-3 hetente volt inkább így. De 20-30 ezer ember mozgósítása az elmúlt egy évben 2-3 hetente megtörtént Oroszország részéről. Tehát azt tudom mondani, és az látható az adatokból, hogy a most Ukrajna területén, illetve az ukrán frontokon harcoló 400 és 450 ezer fős katonai erő, orosz katonai erő mögött tartalékban kezd kialakulni még egy ilyen fajta kontingens. Ez megfelelő rotációval, tehát a veszteségek pótlásával, pihentetéssel, igenis nagyon komoly tartalékot jelent Oroszország részéről.
És ez már közelíti azt a szükséges túlerőt.
Ami adott esetben eredményekhez vezethet. Tehát ezért fogalmaztam úgy, hogy rezeg a léc Ukrajna oldalán. Nyilván félreértés ne essék, hogyha ezt itt Budapesten látjuk, akkor ne gondoljuk azt, hogy ezt Kijevben ugyancsak nem látják, és nyilván egy védekező...
Vagy Washingtonban.
Vagy hát nyilván, igen, tehát nyilván látják ezt a hírszerző elemzők. És ilyen szempontból Ukrajna készül erre a hadműveletre. Itt jön viszont az a probléma, amiben a nyugat nagyon-nagyon nehéz helyzetbe hozta Ukrajnát, hogy most jön az a kérdéskör, hogy szép-szép, lehet, hogy egy védekező hadműveletre Ukrajnának elegendő a létszám oldala és ereje, de van-e elegendő logisztikai támogatás, van-e muníció, megfelelő mennyiségű lőszer, kézi fegyverekhez, tüzérségi eszközökhöz, és megvan-e az a hírszerzési támogatás, ami biztosítja azt, hogy Oroszország ellenében a kellő pillanatban tud ellentámadást vagy ellenlökéseket végrehajtani Ukrajna. És ugye van a legrosszabb rész, az, amikor a hírszerzési jelentések ugyan megvannak, de Ukrajnának elfogy az ereje. Tehát gondold el, hogy milyen az, amikor te parancsnokként, ukrán vezetőként megkapod a pontos információt, telefonon vagy akármilyen más eszközön keresztül, hogy most itt és itt ez történik orosz oldalon, és nincs műszaki vagy muníciós lehetőséged arra, hogy ellenállj. Tehát, hogy egyszerűen végignézett páholyból, hogy mi történik az embereiddel. Tehát ezért fontos most Ukrajnának az utánpótlás. És ez hamarabb válságot okozhat Ukrajnában, mint például az amerikai elnök választás novemberben. Tehát ez most konkrétan hamarabb megjelenhet.
Ha már a mozgósítást szóba hoztad orosz oldalról, és hogy ez mennyire működött az elmúlt időszakban, és sikerült utolérnie azt a erőfölényt, amit szeretett volna nagyjából Oroszország elérni, akkor mindenképpen szót kell ejtenünk az ukrán oldalról is, hiszen ott nagyon-nagyon komoly vitákat váltott ki az elmúlt hetekben, ugye, hogy az ukrán toborzási törvényt azt módosítani akarták, ugye vissza is dobta az ukrán parlament, hogy ez egyrésztről nagyon komoly korrupciós veszélyeket hordoz magában, hogy nagyon szigorú, meg hogy nagyon drasztikus, és most már az újat terjesztik be, de hogy hát őszintén szólva egyrészt a korrupció az folyamatosan ott van, és nagyon ugyan komoly kritika is éri emiatt, még Amerikából is folyamatosan ugye az ukrán vezetést, illetve hogy milyen eszközök maradnak a kezében ahhoz Kijevnek, hogy valahogy megoldja ezt a helyzetet, és balanszírozni tudja azt az erőfölényt, ami kezd kialakulni a túloldalon.
Ez egy nehéz kérdés, és olyan szempontból különösen nehéz, hadd mondjak erre is egy példát. Az elmúlt hetekben oknyomozó újságírók ellenőrizték, ugye, hogy konkrétan Oroszországban milyen bizonyítható adat van a tekintetben, hogy a halottak száma hogy néz ki, és ugye itt most már bizonyított az a 45-50 ezer fő közötti haláleset, akik meghaltak a frontokon, mert hogy halotti jelentésekből, temetési jegyzőkönyvekből, temetési hírekből ezeket mind-mind látni lehetett. Amiről nem szólt a fáma, és ez is a múlt hét híre, hogy azt is megnézték, hogy megközelítőleg 1000-1500 fő fölött van, tehát ez a bizonyítható létszám, akik 20 év alattiak, sőt 19 év alattiak, tehát 18-19 éves fiatalok is a frontra kerültek. Magyarán a középiskola után első útjuk a frontra vezetett, és 1000 fő fölötti létszám van, akik a 19 évet sem érték el, tehát 18 éves gyerekek tulajdonképpen. Egy ilyenfajta gondolatiság, és ezért mondtam ezt a példát, amiben Oroszország nyilván a távoli régiókból, tehát ez nem Szentpéterváron történt, nem is Moszkvában, hanem távoli régiókban toborzási szinten ilyen eszközökhöz nyúlnak. Ez folyamatosan egy olyan létszámnövekedéshez vezet orosz oldalon, amivel valamit Ukrajnának most már kezdeni kéne. És nem azért, mint amikor ugye beszélgettünk korábban, és ugye Orbán Viktor is ezt mondta, hogy a bakancsok száma dönt. Én ezért mondtam azt, hogy persze bizonyos helyzetekben igen, de a modern háborúban elsősorban a minőségi kiképzés, a minőségi felszerelés, a minőségi hadi eszközök döntenek, és az ott lévő tudás, tehát a másik oldalon. Tehát igazán kisebb létszámú haderő is képes ellenállni, és képes sikeresen harcolni. De mi van abban az esetben, ha megszűnik ez a fajta műszaki, tudásbéli fölény? Ezt látjuk most Ukrajna oldalán. És itt kezdődik az, amit te is említettél korábban már, hogy elkezdenek az erők igazán a létszám oldalról dominálni. És ebben igenis az elmúlt időszakban Ukrajna lemaradt. Erre van az, amit te most felhoztál, ugye ez a módosításos, tehát ugye van egy mozgósítási törvény, ami első lépésben kiverte a biztosítékot Ukrajnában, ezért is dobta vissza a politika, és azt mondta, hogy újra kéne ezt gondolni, de a mostani módosított változat is eléggé kemény. Most hadd mondjak erre egy másik példát. Teljesen komolyan gondolják azt, és számok jelentek meg a tekintetben, hogy megközelítőleg 80-100 ezer nő képes lenne harcolni Ukrajnáért. Életkor, fizikai adottságok alapján. A frontról, tehát erre kampány is indult az ukrán hadseregben, a frontról nők írnak arról, a közösségi médiában, akik harcolnak, tehát katonák.
Népszerűsítő kampány.
Így van, tehát katonák, és egyébként úgy katonák, hogy nem csak orvosi feladatokat, vagy ápolási feladatokat látnak el, hanem konkrétan részt vesznek a harcokban. Van, amikor egészségügyi tevékenységet is, de egyébként katonaként harcolnak a hadműveletekben, hogy igenis úgy gondolják, hogy egy ilyen létszámmal Ukrajna rendelkezik, és ezeket a nőket a frontra lehetne vezényelni. Mondok egy másik területet, a rendészet területét. Ugye ez az első mozgósítás kapcsán egy rész területként merült föl, hogy úgy gondolja a politikai kormányzat, hogy a rendőrök oldaláról is át lehetne csoportosítani, és a rendőri létszám első lépésben itt is egy ilyen, valahogy ilyen peremszámok vannak, mindig ez a 100 000 főhez ügy előjön Ukrajnában, tehát hogy ez valami olyan mennyiségi szám, amivel szeret a politika, illetve a politikai kommunikáció így dobálózni, hogy a rendőrség állományában kisegítők oldaláról és mindenfajta bűnügyi, technikusi területről is át lehetne csoportosítani embereket, és itt is lehetne egy 70-80 ezer főt a frontra küldeni. Tiltakozott ez ellen ugye a rendőrség, mert most is vannak belügyi alakulatok, és harcolnak már a frontvonalon. Tehát effektíve a mindennapi tevékenységüket nem tudják ellátni, és hogyha ezt a létszámot a frontra küldenék, valójában nem lennének rendőrök.
Ami ismét különböző problémákat szülne most egy társadalmon belül, de...
Tehát ez az, amiben látható egyrészt maga a probléma Ukrajna oldalán, láthatóak a társadalmi feszültségek, és van a harmadik rész, amiről mindenképpen beszélnünk kell. 2022 elején döbbenetes volt azt látni, és erről megfeledkezik ma már a magyar média és a magyar szakértők komoly része, hogy Ukrajnában nem volt igazán szükség nagyon-nagyon nagy toborzási hullámra, mert az ukrán férfiaknak, külföldön dolgozó ukrán férfiaknak jó része
hazament
és harcolt. Nem volt kérdés, hogy helyt álljanak. Hasonló képeket lehetett látni, mint amit Izraelben láthattunk, amikor teli repülőgépekben ugye gyűjtötték össze a tartalékosokat. Nem tartalékosok mentek, haza tartalékosok is, de nagyon sok férfi Európából a tengeren túlról úgy döntött, hogy visszatér, és nem gondolták azt, hogy ilyen hosszú lesz ez a háború. Sőt, ezeknek a férfiaknak egy jó része vagy meghalt, megsebesült, vagy egyszerűen elfáradt. Tehát, hogy ezt is tegyük már hozzá. Lassan a harmadik évbe lépünk a háborúhoz kapcsolódóan. És ez a fajta lelkesedés egy szóban összefoglalva elkopott Ukrajnában. Itt jön az, amit te említettél, hogy a férfiaknak egy komoly része szeretné megúszni ezt a háborút. elmentek, elmenekültek külföldre, tehát miközben 2022 elején volt egy visszaszivárgási rész, aztán utána ez megfordult, és elkezdtek elmenni a férfiak. Napi szinten több ezer ember érkezik Magyarország területére.
Csak Magyarország területére, de és akkor nem beszéltünk Lengyelország.
Így van. Németország nem véletlenül fogalmazott úgy, hogy nem mennek bele abba a toborzási, mozgósítási tevékenységbe, amiben adatokat kért Ukrajna, hogy Németország területén kik tartózkodnak, és próbálja ezeket az embereket valahogyan visszavinni, tehát ukrán férfiakat visszavinni, harcolni. Nyilván ebben van egy olyan fajta billegés, hogy azok tudtak külföldre menni, akiknek erre lehetőségük van. Vagy pénzügyi szempontból, vagy családi szempontból, vagy munka szempontjából. És ez a válság most Ukrajnában azzal, hogy logisztikai, támogatási, muníciós problémái vannak Ukrajnának, így együtt egy nagyon nehéz helyzetet okoz. És ebben szeretne valahogyan villantani Ukrajna. És ez tényleg azt kell, hogy mondjam, hogyha ez sikerült, tehát vegyük megint a pozitív forgatókönyvet. Ez az utolsó utáni, úgymond, ténylegesen legutolsó alkalom. Össze tud hozni Ukrajna még egy nagyobb katonai kontingenst. Valamennyire a nyugat támogatja ezt a fajta tevékenységet. Ez az idei évben, amivel eredményeket kell felmutatnia Ukrajnának. Ha a mozgósítás eredményes, de a támadás vagy, vagy a védekezés eredménytelen lesz, ha Oroszország áttör, akkor ki kell jelentenünk, hogy amikor ez bekövetkezik, 24 év folyamán Ukrajnának el kell gondolkodnia azon, hogy belpolitikai szempontból váltás legyen, és el kell gondolkodnia azon a nyugattal egyetemben, hogy békét kérjen valahogyan, tűzszüneti megállapodással. Tehát most ezt senki nem akarja. Senki nem akar tűzszünetet, ahogy múltkor beszéltük. Oroszország azért nem, mert érzi, hogy lehetősége van. Ukrajna meg azért, mert azt érzi, hogy van még tartalék, és valamit lehet tenni az orosz támadással kapcsolatban. Hadd mondjak még egy perem számot. Most úgy néznek ki a veszteségi adatok, hogy egy ukrán katonával szemben 2,5, 3, 3,5, most bocsánat, hogy ilyen feleket mondok, de ez igen, ilyen igen. Statisztika. Orosz katona hal, vagy sebesül meg. Igazán az, amikor egy támadás belpolitikai válságot okoz egy társadalomban, erre is van peremszám. Az elmúlt évszázadok háborúja alapján ezt lehet tudni. Ez úgy néz ki, hogy a megtámadott ország, esetünkben Ukrajnánál egy katonával szemben 8-10, tehát 8-szoros, 10-szeres veszteség, ha bekövetkezik. Abban az esetben Oroszországban olyan társadalmi feszültség robban ki, amivel már lehet akármilyen a kommunikáció, nem tud mit kezdeni Moszkva.
De ettől mi messze vagyunk.
Nagyon-nagyon messze vagyunk. A nagy kérdés, hogy ezt el tudja érni Ukrajna, azt gondolom, hogy nem. Tehát bármilyen támogatás, ha kap, ezt nem tudja végrehajtani. Nyilván ezt a 2,5, 3, 3,5 szorzót, ez feljebb tudja vinni. Ez viszont már nagyon fáj Oroszországnak. Elsősorban egyébként technikai eszközök oldaláról. Kijelenthető most is az, hogy utánpótlás, tehát orosz utánpótlási oldalról, például a harckocsik tekintetében tovább hiába van hadigazdálkodás, továbbra is több eszközt veszít a mindennapokban, most is Ukrajnában Oroszország, mint amit gyártani képes, és mint amennyit pótolni tud. Ez, ha hosszú távon fönnmarad, akkor Oroszországnak komoly problémákat jelent. Egy olyan furcsa helyzet adódott most az orosz-ukrán háborúban, amiben azt láthatod, hogy rövid távon Oroszországnak jobbak az esélyei, és ezt ki is akarja használni. Rövid távon Ukrajnának rosszabbak az esélyei. Ha ebben a helyzetben Ukrajna rövid távon kitart és tudja továbbvinni a háborút megfelelő tartalékokkal, megfelelő támogatásokkal, akkor közép és hosszú távon Oroszországnak egyre inkább fájni fog ez a háború. Ez tény. Tehát és ez nem a szankciókkal függ össze, hanem egyszerűen azzal, hogy Oroszország milyen gyártási, gazdálkodási potenciállal rendelkezik, és nagyjából körvonalazódik az is most már, hogy azok a támogató országok, Kínára, Észak-Koreára, Iránra, Fehér-Oroszországra gondolok, milyen kapacitásokkal rendelkeznek, és mit tudnak biztosítani Oroszország számára. Tehát igazán az egyik oldalnak nagyon lényeges rövid távon, hogy eredményeket érjen el, a másik oldalnak meg nagyon lényeges, hogy rövid távon kibírja ezt az egész helyzetet. És ez az alapválaszom erre az egész mozgósításos történetre. Valójában ezzel küzd Ukrajna. Ha ezt meg tudja oldani, és erre nem tudok válaszolni most, hogy ez sikerül nekik, vagy nem sikerül, ha Davosban jól szerepelnek, ha a támogatások mennek tovább, ha a mozgósítási törvényt elfogadják, ha megfelelő kiképzést kapnak az emberek, mármint az ukránok, akkor esélye van Ukrajnának arra, hogy ezt kibírja, és ez Oroszországnak nagyon tud fájni.
A kicsit sok ha után van egy konkrétumunk is, hogy Rishi Sunak, ugye a brit miniszterelnök, egy érdekes, nem érdekes, hát egy elég konkrét megállapodást kötött Zelenszkijvel, miszerint ugye a britek egy megerősített hadi megállapodást kötnek Ukrajnával, aminek a keretében most nem teljesen világos számomra, hogy katonákat is biztosíthatnak, megerősített fegyvereket, de minden esetre azért az orosz oldalról elég konkrét és elég határozott válasz érkezett a megállapodásra azonnal, amiben kijelentették, hogy ha a britek teljesítik a vállaltakat, a megállapodásban vállaltakat, akkor az egyértelmű hadüzenet Nagy-Britannia részéről.
Az, hogy mennyire lesz ez hadüzenet, tehát ez megint, tehát hogy ebben vannak kommunikációs túlzások, tehát ezt azért láthatjuk a Kreml retorikájában. Az elmúlt héthez kapcsolódóan komolyabb olyan esemény, amiben a nyugat vagy döntött, vagy a nyugat számára kedvező dolog történt, minden esetben a Kreml tiltakozott. Ezt láthattuk Jemen partjainál, amikor a huszikat a brit királyi légierő, illetve az Egyesült Államok légiereje támadta, bombázta rakétákkal, cirkáló rakétákkal hajtott végre csapásokat. Azonnal tiltakozott Moszkva ez ellen, Iránnal egyetemben, tehát ebben nincs semmi meglepő. Mint ahogy egyébként a választások kapcsán, ami Tajvanon történt, rögtön egyetértett Moszkva azzal, amikor Peking azt mondta, hogy igenis Kína nem adja föl az egyesülési törekvéseit, és Tajvan nem egy különálló állam, hanem Kínához tartozó. Tehát, hogy ezen én nem lepődöm meg. Az, amit látnunk kell, hogy az ukrán kül- és biztonságpolitika hozott egy olyan stratégiai döntést, amiben azt mondják, hogy jó, tárgyalunk az EU-ról, tárgyalunk a NATO-ról, a NATO nagyon-nagyon messze van, az EU sincsen nagyon közel, de valamennyivel közelebb van, mint egy NATO csatlakozás. De emellett kellenének biztonsági garanciák. Az egy biztonsági garancia tud lenni, amikor egyesével, országokkal megegyezel. Hadd mondjak egy teljesen más példát. Svédország NATO csatlakozása csúszik folyamatosan. Ennek ellenére az Egyesült Államok és Svédország aláírt egy olyan megállapodást, amiben az Egyesült Államok lehetőséget kap azon a területen megjelenni katonai hírszerzési szempontból, és Svédország ezt minden eszközzel támogatja, sőt bizonyos védelmi intézkedések kapcsán is a két ország együttműködik egymással. Tehát az Egyesült Államok fontosnak tartotta azt, hogy bármi is történik a NATO-val. Tehát, hogyha nem jönne össze Svédország NATO csatlakozása, Svédországban az Egyesült Államoknak legyen katonai, hírszerzési és biztonságpolitikai szempontból mozgástere. És ezt a svédek biztosították. Valahol ugyanilyen logika látható Ukrajna oldalán, nyilván annyiban más, hogy Ukrajna háborúban áll. Amiben nehézségei vannak az Egyesült Királyságnak az, és erre is hadd mondjak egy konkrét példát, önjáró lövegek oldaláról valójában az utolsó darabig Nagy-Britannia átadta Ukrajnának azokat a tartalékokat és azokat az eszközrendszereket, amikkel rendelkezik. Ez egyébként egy gyengeség, és nem csak a Nagy-Britanniára igaz, hanem az egész Európai Unióra, az európai államokra, hogy ha minden eszközüket odaadnák Ukrajnának, olyan szinten tart a háború, hogy gyártási kapacitás oldalról Európa sem tudja pótolni azokat a veszteségeket. Nyilván Ukrajnának ez jól jön, hiszen van mivel harcolni, nagyon egyszerűen.
De az Európai Unió, Nagy-Britannia mesztelenül állna egy esetleges konfliktus esetében.
Így van. Ez az, amiben egy változás van, és ez az, amit mindenki szorgalmaz. Ez momentán az, amikor már évek óta én is mondom, és az utóbbi időszakban a kormányzat, a magyar kormányzat is arról beszél, hogy fontos a NATO, de azért jó lenne, ha lenne egy saját európai haderő. Így van. És védelmi rendszer kapcsán, a védelmi rendszerben a védelmi rendszer gazdaságot is jelent. Tehát védelmi gazdaság és védelmi gazdálkodás. Egységes, fölpörgetett olyan, amely a ma biztonságpolitikai kihívásaira a világban válaszokat tud adni. Igazán itt elsősorban az Egyesült Királyság oldaláról manőverező robotrepülőgépek, cirkáló rakéták témakörében lehet ez egy komolyabb segítség. Kiképzési szempontból lehet komolyabb segítség. Gyalogsági fegyverek tekintetében, páncéltörő fegyverek tekintetében lehet. Hogy igazán nem vár az Egyesült Királyság, hanem átadja ezeket Ukrajnának. Ez egy egyszerűsített folyamat. Egy ilyenfajta megállapodás kapcsán, amiben ezt a felek egymással rendezik, az Egyesült Királyságban sem kell a kormányzatnak engedélyekre várni. Hiszen van egy leszabályozott rendszer, amiben ezeket átadják. Nem kell várni az Egyesült Államokra, senkire, ezt automatikusan megteheti az Egyesült Királyság. Tehát ez egy egyszerűsítés a folyamatok a logisztikai szervezés oldaláról, de az Egyesült Királyság nem rendelkezik olyan szárazföldi fegyverrendszerekkel, amelyek, ha most így holnapra átadásra kerülnének Ukrajnában, az orosz haderő tüzérségi fölényét, ami például még mindig jelen van, kiütni teljes egészében. Ehhez szükség van arra, hogy az Egyesült Államok a támogatást folytassa. Önmagában egyedül az Egyesült Királyság erre nem képes. Nyilván, és ezt értsd, ezt mindenkivel megcsinálja most Ukrajna. Tehát mindenhol próbálkozik. Franciaországgal, Németországgal, ezért beszélgettünk egy korábbi adásban, és ez is most az elmúlt egy hétben fölröppent hír, hogy nagyon szeretné az, hogyha Ukrajna Németország oldaláról a Taurus cirkáló rakétákat megkaphatná. Tehát erről beszélünk. Valahol egyfajta BCD, már nem tudom...
Erről a német gazdáknak is van most véleménye speciál.
Hogyne. BCD terv kapcsán Ukrajna készül arra, hogy mi van abban az esetben, ha az A terv, tehát az Egyesült Államok támogatása kiesik. Folytatni akarják a háborút.
Közben a Vörös-tengeren pedig ugye már hetek óta, sőt, most már lassan egy hónapja komoly konfliktus alakult ki abból, hogy ugye a Huszik nevű felkelő csoport hát erősen akadályozza a kereskedelmi hajók közlekedését, ugye a Szuezi csatornán keresztül, így hát most már azt hiszem 100-nál is többre tehető a szám azoknál a hajóknak a tekintetében, akinek egész Afrikát meg kellett kerülnie. Erről már beszéltünk, ellátási láncok, hogy ez mekkora probléma, mekkora gazdasági kérdés és mekkora versenyhátrány. Most viszont lényegében megtámadtak egy amerikai hajót, legalábbis megpróbáltak megtámadni, mert sikeres volt a védekezés, amire azonnal reagált is ugye az amerikai hadsereg. És hát itt most egy nagyon komoly kérdőjel, hogy ez eszkalálódik-e, vagy pedig visszavesznek-e a Huszik lényegében, értik-e a jelzést?
Szerintem ez múlt idő. Tehát valójában a diplomácia kommunikációjában még továbbra is arról beszélnek a felek, hogy ezt lehet rendezni. Biztonságpolitikai szempontból én azt mondanám, hogy a helyzet eszkalálódott. Tehát a Közel-Keleten kirobbant egy háború. Ez a háború most már nem csak Izrael és a palesztinok
között. Ez most már nem a gázai övezetben.
Így van. És én ezt értem, amikor az Indexen is olvashatták a nézők, olvasók, hogy az Egyesült Államok kommunikációjában az van, hogy ennek semmi köze nincs Gázához, nem a túrót. Tehát, hogy van. Igazán itt arról van szó, hogy Irán, illetve a terrorszervezetek, a Hamas, Hezbollah, a jemeni Huszik, eldöntötték, hogy nyílt fegyveres konfliktusba lépnek a nyugattal. Itt nem csak Izraelről, tehát, és itt ezt is szeretném itt lehúzni erről azt a fajta mézes-mázos valamit, amiben folyamatosan arról beszél mindenki, hogy ez egy izraeli háború. Nem, a fenéket. Ezek az országok és ezek a szervezetek eldöntötték, hogy eljött annak az ideje, hogy igenis nyílt fegyveres konfliktusba lépjenek. Az Egyesült Államokkal, Európával, és felvállalják azt, ne gondoljuk már azt, hogy meglepődtek a jemeni huszi terrorista stratégiák azon, hogy az amerikai haditengerészet válaszcsapásokat fog indítani ellenük, fenéket. Az, amikor eldöntötték és megszületett az a döntés Teheránban a Hezbollah, Hamas, és nem sorolom itt ezeket a szervezetek főhadiszállásain, hogy például a Vörös-tenger mellett menő tengeri kereskedelmi útvonalat leállítják, lövik és támadásokat hajtanak végre, amin keresztül a világkereskedelem alsó hangon, tehát alsó becsléseket mondok, mintegy 13-15%-a ott megy a jemeni partok mellett. Hogy ezt a támogatási és kereskedelmi útvonalat megszüntetik, elvágják, pontosan tudták azt, hogy erre a nyugatnak milyen válaszlépése lesz. Ez szervesen kapcsolódik azzal, amit láthatunk a Közel-Keleten. Az egész térségben az a fajta, még Trumpék alatt elindult Ábrahám megállapodás, és az a fajta rendeződés, amiben Izrael, az Egyesült Államok, a Nyugat, Szaúd-Arábia, az öbölmenti országok között kezdett egy normális hang lenni. Diplomáciai kapcsolatok felvétele, kereskedelmi kapcsolatok.
De a szaúdiak most ettől a helyzetől nagyon félnek is.
Hogyne? Ezzel a támadássorozattal, amit Izrael területén is láthatunk október 7-én, és az, ami most itt a Vörös-tenger térségében zajlik, ez az egész rendeződés, ez ment a kukába. Itt most a fegyvereké a szó, próbálják katonai eszközökkel azt a fajta kapacitást megsemmisíteni, amin keresztül a huszik ebben a térségben ténylegesen a tengeri kereskedelmi útvonalakat képesek támadni.
Igen, csak ugye mindig azt tegyük hozzá, hogy egy kicsit úgy állnak hozzá az emberek, és nagyon sokan azt láttam, hogy itt Magyarországról is, hogy hát ezek a húszik, ezek ilyen kis lepedős, kis kalasnyikóval ellátott, égbe lövöldözős kis terroristák, holott azért lehet látni, hogy amikor egy-egy hajóra helikopterrel megérkeznek, és komoly kommandósok leszállnak, mert ezekről is lehetett felvételeket látni, hogy azért itt vannak nagyon komoly alakulatai a húsziknak is, amik nagyon komoly gondot tudnak okozni.
Kereskedelmi flotta ellen tudnak nagyon komoly problémákat okozni, de ezt megint bontsuk ketté. Egyrészt van az, amit említettél, hogy igen, a kereskedelmi forgalmat ezen keresztül akadályozzák.
Bocsánat, még csak annyit tartalják hozzá, de hogy igen, de hogy 2016-ban sem sikerült őket felszámolni, amikor erre már volt egy kísérlet, tehát hogy tényleg én kicsit azt érzem, hogy nem lehet őket lebecsülni.
Csongor, mindig ezt mondtam itt adásban is, a Hamas kapcsán is. Fegyverekkel, terrorszervezeteket, ilyen népi milíciákat nem lehet legyőzni. Lehet egy-egy térségben a tevékenységüket csökkenteni, a szárazföldi haderejüket, csapásmérő erejüket megszüntetni, ezt láthatok az Iszlám Állam terrorszervezet kapcsán is, de ez mindig időleges. Igazán a politikai rendezés a legfontosabb, és az, hogy az ilyen válságoknak azt a fajta válság méregfogát ki lehessen húzni, ami az alapmozgató rúgó. Ez 100 évek óta a Közel-Keleten nem működik. Ennek volt egy ilyen fajta előfutára az a fajta megállapodás, amit Trumpék összehoztak, amiben több nagyon komoly közel-keleti nagyhatalom vagy középhatalom úgy döntött, hogy elkezd egymással együttműködni. De ennek mondom vége. Ebben a helyzetben az, amit az Egyesült Államok tud, és a haditengerészet, tehát a brit haditengerészet is, hogy ezeket a csapásmérő eszközöket és erőket próbálja megsemmisíteni, hogy magát a tengeri útvonalat ne tudják ezek az erők
veszélyeztetni.
Így van. De ne gondoljuk azt, hogy itt nem lesz utánpótlás, ne gondoljuk azt, és megint csak egy egyszerű példát hadd mondjak, és ez, hogy mennyire anyagháború, és hogy mennyire közel vagyunk valójában egy világháborúhoz. Egy-egy ilyen eszköz, ami néhány tízezer dollárba kerül, és itt most a komoly drónokról beszélek, amiket a húszik elindítottak. A megsemmisítéséhez olyan eszközök állnak rendelkezésére a brit királyi haditengerészetnek, illetve az Amerikai Egyesült Államoknak, amelyek tényleg ezeket elfogják. Tehát ezért mondom azt, hogy kereskedelmi szempontból komoly csapásokat tudnak végrehajtani, a nyugati katonai erők ellen viszont nem. Csak azt látjuk, hogy mondjuk egy néhány tízezer dolláros drón, vagy százezer dolláros rakéta eszköz elhárítására alaphangon ilyen 3-5-8 millió dolláros eszközök lépnek életbe, ami persze az amerikai hadigazdálkodásnak, vagy a nyugati fegyvergyártó cégeknek jó, na de ezt valahol ki kell gazdálkodni. Egyre több olyan konfliktus van, ahol a nyugati csúcs technológiának meg kell jelenni, ezen keresztül lehet eredményeket elérni, viszont ez óriási pénzekbe kerül. És szépen lassan van egy ilyen fajta logika is, amiben rájött arra ez a fajta gondolkodású tömb Irán, Oroszország, Kína, hogy mint a nagy horgász, ott van a csalira rákapott hal, és ki lehet fárasztani. És ez a fárasztás gazdasági, pszichés, társadalmi szempontból működik, működhet a nyugat ellenében. Látjuk azt, hogy a nyugati társadalmakban az iszlám terjedése komoly probléma Európában, különösen Franciaország, Németország tekintetében, Ausztria tekintetében. Látjuk azt, hogy egyre több katonai eszközt kéne gyártani a nyugatnak, de eközben nem jut oktatásra úgy pénz, nem jut úgy egészségügyi ellátásra pénz. És nyilván ne gondoljuk azt, hogy a nyugat erőforrásai nem végesek. Nagyobb természetesen, mint mindegyik ország külön-külön, és itt Kínát is értem. Kína hadi kapacitásával szemben a nyugatnak a mostani tudása magasabb szintű. Most, de 5 év múlva nem biztos, hogy így
hát
lesz.
Hát a tartaléka is ugyanazok.
Így van. Ebben a kérdéskörben ezért fontos azt látnunk, hogy ez a fajta fárasztásos történet nem mehet a végletekig. És ezért nagyon komoly a válság, és 23 elejéhez képest most 24 elején, tehát eltelt egy év alapján azt mondom, hogy a világunk nagyon komolyan veszélyben van. Egyrészt azért, mert Európában zajlik egy háború, ez az orosz-ukrán háború. A közel-kelet, én azt gondolom, hogy az eszkaláció megtörtént. Egyetlen egy térség, a távol-kelet térségében, ha fegyveres konfliktus robbanna ki Kína oldaláról például, a Kína és, tehát Kína és Nyugat között, Kína és Taiwan között, abszolút arról beszélhetünk abban az esetben, hogy ez egy világháború, hiszen az egész bolygóra kiterjedő fegyveres konfliktusról beszélünk, ilyen pici. Az a fajta rés, ami ezt a mostani helyzetet egy világháborús helyzettől elválasztja.
És a tajvani konfliktus az, mint oly sokszor, már most is egy mostoha gyerek, mert ma már erről nem fogunk beszélni, de visszatérünk rá, ígérem. Okay. Péter, köszönöm, hogy ezen a héten is itt voltál, és tudtunk beszélgetni. Önöknek pedig köszönjük a megtisztelő figyelmet. Hogyha lemaradtak volna, akkor természetesen a teljes adást visszanézhetik online felületeinken, illetve korábbi adásainkat is megtalálják YouTube csatornánkon. Ha eddig nem tették volna, akkor mindenképpen iratkozzanak fel, és kérem, hogy szóljanak hozzá, és mondják a véleményüket az elhangzottakról. Jövő hétszerre ismét várjuk Önöket, és akkor is tartsanak velünk. Addig is viszontlátásra.
Viszontlátásra.
A műsor a Béton partnere.